Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. január 24. Ma kora reggel óta csodálatosan egy vagyok az Úrral. Este meglátogatott a kórház papja. Beszélgetés közben megérzem, hogy lelkem kezd elmerülni Istenben, s lassan elveszítem környezetem érzékelését. Buzgunk értem Jézust, kérlek, add meg, hogy tudjam folytatni a beszélgetést. Megkaptam, hogy akadálytalanul tovább beszélgethettem a káplánnal, de adódott pillanat, amikor nem értettem meg, mit mond. Hallottam a hangját, de nem voltam képes megérteni, amit beszél. Elnézését kértem, amiért nem értem, amit mond, annak ellenére, hogy hallom a hangját. Ez az Istennel való kegyelmi egyesülés pillanata, mely nem tökéletes ugyan, mivel az érzékek sem működnek tökéletesen a külvilágban. Ez az állapot nem teljes elmerülés Istenben, mert akkor az érzékek teljesen kikapcsolódnak, ahogy az gyakran megtörténik. Az ember se nem hall, se nem lát. A lélek szabadon elmerül Istenben. Ha ez a kegyelem ér, egyedül szeretek lenni. Kértem Jézust, ilyenkor mentsen meg a teremtmények tekintetétől. Valóban nagyon szégyeltem magam ezelőtt, a pap előtt. Később megnyugodtam, amikor a Szent Jónásból valamennyire megismerte a lelkemet. Ma lélekben megmutatta nekem az Úr az Isten irgalom kolostorát. Mély lelkiség lakozott benne, de minden nagyon szegény és szerény volt. Ó Jézusom, megengeded, hogy lélekben érintkezzem ezekkel a lelkekkel, pedig talán soha se tehetem be ide a lábamat. Legyen áldott a te neved. Történjék meg a te akaratod. 1937. január 22-e. Ma péntek van. Lelkem a szenvedések tengerében. Mindent elvettek tőlem a bűnösök, de jól van így, hiszen mindent nekik adtam, hogy ismerjék fel ők is, hogy te jó vagy, és határtalanul irgalmas. Én úgy is hűséges maradok hozzád, úgy napsütésben, mint viharban. Ma úgy döntött az orvos, hogy nem mehetek szentmisére, csupán a szent áldozásra. Vágyottam részt venni a szentmisén, de a gyóntatóm is azt mondta az orvossal egybehangzóan, hogy engedelmeskednem kell. Isten azt akarja, nővér, hogy ön egészséges legyen, ezért nem szabad semmiféle önmegtagadást végeznie. Legyen szófogadó, és Isten meg fogja jutalmazni. Éreztem, hogy a gyóntató atya szavai az Úr Jézus szavai, és bár fájt, hogy nem vehetek részt a szentmisén, mert ott azt a kegyelmet kaptam, hogy láthattam a kis Jézust. Mégis az engedelmességet helyezem minden elé. Elmélyedtem az imában, és bűnbánatot tartottam, Hirtelen megpillantottam az urat, aki így szólt. Leányom, tudd meg, hogy egy engedelmes cselekedettel több tiszteletet tanúsítasz irántam, mint hosszú imádságokkal és önmegtagadásoddal. Ó, milyen jó engedelmességben élni, tudva, hogy minden, amit teszek, kedves Istennek. 1937. január 23-a. Ma nem volt kedvem írni. Mire meghallottam lelkemben a hangot. Leányom, te nem magadért élsz, hanem a lelkekért. Írj az ő hasznukra. Tudod, hogy a gyóntatóid már oly sokszor megerősítették az írásra vonatkozó akaratomat. Te tudod, mi kedvesebb nekem. Ha kételkedsz szavaimban, tudod, kit kell megkérdezned. Megadom neki a világosságot, hogy az én dolgomban helyesen ítéljen. Szemem őrködik felette. Leányom, olyan légy hozzá, mint egy gyermek. Tele egyszerűséggel és őszinteséggel. Véleménye legyen fölötte az én kívánságaimnak is. Ő majd az én akaratom szerint fog vezetni téged. Ha nem engedi követni kívánságaimat, akkor is maradj nyugodt. Nem foglak emiatt számon kérni. Ez az ügy kettőnk dolga. Az enyém és az övé. A te dolgod az engedelmesség. 1937. január 25-e. Ma lelkem keserűségbe merült. Ó Jézus, ó Jézusom! Mindenki hozzá önthet ma keserű kelyemhez, akár barát, akár ellenség az illető. Mindenkinek szabad fájdalmat okoznia nekem, s te, Jézusom, köteles vagy nekem erőt adni ezekben a nehéz percekben. Szent ostya, erősíts meg, és zárd le ajkaimat, hogy ne zúgolódjanak és ne panaszkodjam. Ha hallgatok, tudom, hogy győzni fogok. 1937. január 27-e. Egészségemben lényeges javulást érzek. Jézus a halál kapujából kivezetett az életbe. Nem sok hiányzott már, hogy meghalljak, s íme az Úr megajándékozott újra a teljes élettel. Majdnem teljesen egészséges vagyok, bár még a szanatóriumban kell maradnom. Látom, még nem teljesedett be bennem az Isten akarata, ezért kell még élnem. Hiszen tudom, ha már minden teljesítettem, amit Isten itt a földön részemre elgondolt, nem fog sokáig számüzetésben hagyni, mivel az én otthonom az ég. Ám mielőtt hazamegyünk, teljesítenünk kell Isten akaratát itt a földön. Ez azt jelenti, állnunk kell a megpróbáltatásokat és a harcokat. Ó Jézusom, ha már újra visszaadod az egészséget és az életet, adj erőt is harcolni. Nélküled semmit sem tudok tenni. Adj erőt, mert te mindent megtehetsz. Látod, egy gyenge gyermek vagyok, s azt is, mire vagyok képes. Ismerem irgalmad egész hatalmát, s bízom abban, hogy mindent megadsz, amire szüksége van gyenge gyermekednek. Mennyire vágytam a halált. Nem tudom, érzek-e még az életben ekkora vágyat Isten után. Voltak pillanatok, amikor a vágytól eszméletemet veszítettem. Ó, ha az ember ismeri az eget, mi rút a föld? Kényszeríteni kell magam, hogy éljek. Ó, Isten akarata, te vagy táplálékom. Ó, egyhangú élet, tele félreértésekkel. Gyakorlom a türelmet, s ebből tapasztalat származik. Sok mindent megértek, és tanulok naponta, s látom, milyen keveset tudok, és magatartásomban is folytonosan hibákat fedezek fel. Ez nem kedvetlenít el, inkább hálát adok Istennek, hogy megvilágosítja önismeretemet. van egy bizonyos személy, aki sok türelmet kíván tőlem. Sok időt kell rááldoznom. Ha vele beszélek, érzem, hogy hazudik, és pedig folyamatosan. Mivel távoli dolgokról beszél, nincs módom ellenőrizni a valóságot. Így folytatja hazugságait. Meg vagyok győződve róla, hogy abban, amit mond, nincs semmi igazság. Közben elfogott a kétség, hát ha én tévedek, s ő mond igazat. Kértem Jézust, adjon jelet a következőképpen. Ha valóban hazudik, vallja be ő maga, és pedig valami olyan dologban, amiről én úgy gondolom, hogy nem igaz. Ha pedig igazat beszél, vegye el Jézus lelkemből a gyanút. Nem sokára jött az illető, s azt mondta, bocsásson meg, nővér, de én ebben és ebben a dologban hazudtam. Megértettem, hogy benső megérzésem ezzel a személlyel kapcsolatban nem vezetett félre. 1937. január 29-e. Ma elaludtam. Kevés időm maradt, hogy elnekéssem a szent áldozásról, mert a kápolna a mi osztályunktól elég távol van. Mikor kiléptem, térdig ért a hó. Mire azonban végig gondoltam, hogy az orvos nem engedte volna meg, hogy ebben a hóban elmenjek, már az úrnál voltam a kápolnában. Megáldoztam, s azonnal visszatértem. Hallottam a hangot. Leányom, pihent ki magad szívemen. Ismerem erőfeszítéseidet. Lelkem nagyon örül, ha Istenem szívén nyugodhat.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már a teljes hazai Duna szakaszon érezteti hatását az árhullám, több mint 600 km hosszan védekeznek, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság délután az MT-vel. A nagybajcsi tetőzés követően a vártnál ugyan lassabban, de apadásnak indult a Duna a szigetközi szakaszon. Minden nap fogy a remény az orosz-ukrán háború megállítására, de az európai parlamenti választáson még kapunk egy esélyt erre, mondta miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, minden háború előkészítésének történetében van egy pont, amikor már nem lehet visszafordulni, és ehhez értékelése szerint nagyon közel vagyunk. Úgy véltem, a vasárnapi EP választáson kapunk egy esélyt a háború megállítására, aztán lesz néhány nehéz hónap, amit túl kellene élnünk, az amerikai elnökválasztásig, ami pedig novemberben következik. Magyarországnak mindenképpen ki kell maradni egy ukrajnai NATO misszióból, hangsúlyozta a kormányfő, aki nagyon közelének nevezte a pontot, amikor kilépünk az ukrajnai szerepvállalást előkészítő minden NATO akcióból. Hozzátette, a lépést még meg kell tárgyalni a szervezet jelenlegi és leendő főtitkárával. A Liszt-Ferenc repülőtér többségi tulajdonának visszavásárlásával olyan vagyontárgyat szereztünk vissza, amelyből csak egy van, és az ilyet sohasem szabad odaadni másnak, azt mindig meg kell tartani, hangsúlyozta a miniszterelnök. Tervei szerint a reptér értékét gyorsan növelni fogják, ennek érdekében a világ legnagyobb repülőtér üzemeltetőjét, a francia Vincit is bevették. Van még tervünk, hogy később majd katariakat is bevonunk, de a többséget mindenképp meg akarjuk őrizni, közölte. Szentkirályi Alexandra visszalép a főpolgármester jelöltségtől, és támogatóit arra kéri, szavazzanak Vitézi Dávidra. A Fidesz-KDNP jelöltje ezt reggel jelentette be a közösségi oldalán. Az első győzelem megvan, vasárnap jön a második, reagált az LMP és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester jelöltje a Facebook oldalán. Karácsony Gergely pedig azt írta, vége hát a színjátéknak, ahogy szóltunk előre, megszületett a sötét és cinikus politikai alku, Vitézi Dávid a Fidesz, a NER és a hatalom jelöltje. Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 594, a gázolai 601 forint, ami 6, illetve 2 forinttal alacsonyabb a régiós átlagértéknél, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Mától mindkét üzemanyagfajta 5-5 forinttal lett olcsóbb a hazai benzinkutakon. Idén áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, még munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban idén 3-mal több munkanap volt, mint tavaly áprilisban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás márciushoz mérten 0,7%-kal mérséklődött. Az ipar teljesítményének helyreállását továbbra is a háború negatív hatásai miatt gyengélkedő európai gazdaság, különösen Magyarország legfontosabb külpiaca, a német gazdaság alacsony teljesítménye késlelteti, kommentálta az iparstatisztika legfrissebb adatait a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ahhoz, hogy az exportaktivitás újból növekedésnek indulhasson, a kormány által is képviselt azonnali tűzszünetre és békére van szükség, írták. Országossá terjesztik az 50-70 év közötti lakosság körében a 2 évenkénti vastagbélszűrést, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter közölte, a szűrőprogramra a kormány idén 1 milliárd 400 millió forintot, jövőre 3 milliárd forintot biztosít. Dolgoznak azon is, hogy 2025-ben elinduljon az általános egészségfelmérés a munkaképes korú lakosság körében. Zöld óvoda címmel jelenleg 1136 intézmény rendelkezik, ami azt jelenti, hogy hazánkban minden negyedik gyermek ilyen helyre jár, mondta el a környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár. Keszei Nikoletta arról is beszélt, az ökoiskola cím nem csak elismerés, hanem felelősség is, mivel felelősséggel tartozunk a környezetünkért és a jövő generációjáért. Már tegnap megkezdődtek az európai parlamenti választások az Unióban, Hollandiában nyíltak meg elsőként a szavazóhelyiségek. A legtöbb tagállamban, köztük Magyarországon is, vasárnap tartják a szavazást. A mintegy 400 millió európai választópolgár tehát június 6-a és 9-e között választja meg az Európai Parlament új tagjait. Az alakuló ülésre azonban várhatóan több mint egy hónapot várni kell, az Európai Bizottság pedig csak valószínűleg az év második felében alakul majd meg. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég, csak helyenként alakulhat ki zápor, zivatar, a hőmérséklet szombaton hajnalban 16-17, napközben aztán 29-30 fok körül alakul. Kánikulainak ígérkezik a hétvége, ez lesz az igazi első ilyen nyári alkalom. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és Szőke Milint Enikő egyetemi docenssel a pünkösd utáni időszak ünnepeiről beszélget.
A szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Amikor az egyház két jelentős időszakát megünnepeljük, az adventi karácsonyi időt, valamint a nagyböjti és húsvéti időt, akkor azt olvashatjuk a elsősorban papok számára készült direktóriumban, hogy ezen kívül vannak még az úgynevezett évközi vasárnapok, az évközi idő, amelyiket két részben szoktuk ünnepelni, van egy rövidebb időszak a vízkereszt utáni vasárnaptól, a hamvazó szerdát megelőző vasárnapig, és aztán pedig a pünkös vasárnapját követő naptól, hétfőtől, Krisztus király vasárnapja utáni szombatig az évközidőnek a vasárnapjait ünnepeljük. És amikor ezt az évközidőt elkezdjük ennek a második részét ünnepelni, akkor tulajdonképpen rögtön ünnepekkel kezdjük, vagy folytatjuk a lezárt húsvét időszakot. A mai alkalommal Enikővel, Annával és Zoltánnal arról a három ünnepről fogunk néhány gondolatot elmondani a kedves hallgatóknak, amely ünnepek az úgynevezett Úr ünnepei az évközidőben címet viselik összefoglaló néven. Ilyen ünnep a pünkös vasárnapját követő Szent Háromság vasárnap, a következő vasárnap ünnepeljük Úrnapját, és azt követően pedig pénteken Jézus szentsége szívének a fő ünnepét üljük. Azt gondolom, hogy mindegyike külön-külön is rendkívül nehéz téma, egy igazi misztérium, akár a Szent Háromság titka, akár az Úrnapján az Eukarisztia titka, akár Jézus szívének a titka. Próbáljunk meg felvillantani egy-egy gondolatot mind a három ünnepről, és kezdjük Szent Háromság vasárnapjával, és rögtön mondhatnánk is azt, hogy a jól ismert történet szerint, amikor Szent Ágoston meg akarta érteni a Szent Háromság titkát, akkor találkozott egy kisfiúval, aki a tengerből merte egy kagylóhéjjal a vizet, és mikor megkérdezte, hogy mit csinálsz, akkor azt elmagyarázta a gyermek, hogy ő mit szeretne, és Szent Ágoston pedig úgy válaszolt, hogy egyáltalán ez nem fog sikerülni, ez valóban lehetetlen dolog, és akkor a gyermek válasza pedig, hogy hamarabb meg lehet ezt tenni, mint hogy megértsük a Szent Háromság titkát. De mégis egy olyan misztérium, egy olyan titok ez, ami azt gondolom, hogy valamilyen formában csak magyarázatot igényel, hogy hogyan lehet az, hogy az Isten egy, és benne mi mégis három személyt imádunk, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Ti hogyan tudnátok ezt a nagy titkot elmagyarázni, hogyha nem is dogmatikailag teljesen szabatosan, hanem inkább úgy, hogy megőrizve a hitnek a titkát, mégis kézzelfoghatóvá tenni a háromságnak és az egységnek a kérdését.
Én a Rubjov ikont hoznám akkor rögtön ide. Ugye görögkatolikusként ez egyébként is nagyon fontos, de nagyon jó látni azt, hogy nagyon sok római katolikus templomban, kápolnában is lehet ezzel találkozni, és azt gondolom, hogy amikor az ökumenikus alkalmakra is ezt az ikont viszik oda, az nem lehet véletlen, hiszen ami biztosan összeköt mindenkit, ez éppen a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ez egy annyira fontos és közös pont, és azért is jó ez a kép, mert annyira szép és annyira emberi ez, ahogy egy asztalnál ül ez a három alak, és megvan az Atya Isten, megvan a Fiú, és megvan a Szent Lélek Isten is, és valahogy nekem inkább segít, azt mondanám, hogy árnyalja az Isten képemet az, hogy van egy teremtő Isten, van egy megtestesült Fiú, és van a sugalmazó Szent Lélek. És hogy közben ők mégis valami olyan szeretett közösségben vannak, mint ahogy az asztal közösség is sugallja ezt, ami egy folyamatos kölcsönösséget, valóban a szeretetnek, a gondolatoknak, az egységnek valami olyan áramlása, ami miatt nem azt mondom, hogy nem történt még olyan, hogy törtem ezen a fejem, de igazából egy kicsit úgy valahogy ez hozzám így érkezett meg, és pont ezért olyan nagyon, nagyon érthető, nagyon egyben van. És egyébként én magam nagyon szeretem is azt, hogy a Szent Háromságos Egy Istent imádjuk. Hogy fordulhatok ezekhez a különböző alakokhoz, hogy megérezhetem, egész másképp érzem meg mondjuk a Szent Lelket, mint azt, amikor az Atyát dicsőítem mondjuk. Tehát nekem így színesíti ezt az egészet, és azt gondolom, hogy Jóisten feltetően ennél ezerszer összetettebb, de legalább valamit töredékesen megérthetek ezáltal.
Nekem mindhárom ünnep a hitet helyezi előtérbe, de olyan módon a hitet, hogy a hit és a tudomány kapcsolatát. Az ember az megpróbál megérteni mindent, de a Szent Háromság kapcsán úgy gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy nyilván lehet próbálkozni a megértéssel, de a mi elménkkel, ugye ebben a dimenzióban ezt nem tudjuk megérteni, ugyanúgy, ahogy egyébként ugye nem tudjuk mondjuk az Úr napját sem megérteni, hanem hittel kell elfogadnunk. Tehát, hogyha egy tudós mondjuk megpróbálja megvizsgálni a szentoszát vagy a bort, akkor nyilván molekuláris szinten nem fog mást tapasztalni, mint amit egy másik bornál tapasztalna, de a hitünk azt mondja, hogy hát ez a Jézusnak ugye a teste és a vére. Úgyhogy ilyen formában ez számomra a hitet is jelenti, és a szerepeket is, tehát, hogy igazából Úristen az megpróbál nekünk valamilyen értelmezést adni ahhoz, hogy az ő létezését megértsük, és a saját szerepünket, és akkor talán ezért is ugye a Fiúval tudunk azonosulni, hisz ő járt a Földön, ő tapasztalta meg azokat, amit bármely más ember megtapasztalhat, és nekem úgy jelenik meg ez a különbség tétel a Szent Háromság, amikor igazából Jézus a kereszten szenved, és mondják neki, hogy hát igazából, hogyha Isten fia vagy, ezt is ezt tehetnéd, vagy például mondjuk, hogy 12 légiónyi angyalt, hogyha ő oda rendel, egy is, hogy elég lett volna, de mégsem teszi meg, tehát hogy mégis emberként maradott, emberként és Istenként számomra, ez egy felfoghatatlan, de mégis egy hihetetlenül erős és érzelmekkel teli igazából titok.
Én a szeretet oldaláról szeretném ezt a Szent Háromságos Egyistent megragadni, mert hogy azt gondolom, hogy az isteni szeretetnek a lényege máshogyan nem érezhető meg, mint hogy az Atyának a Fiú iránti, meg a Fiúnak az Atya iránti szeretete. És én nem is gondolom, hogy az elmémmel kellene fölfogni ezt, hanem hogy megérezni egy-egy olyan pillanatban, amikor ez egy picit megmutatkozik, vagy megmutatja magát, amikor anyaként a gyerekemmel valahogyan törődöm, vagy gyermekként az anyámmal, vagy az anyámhoz valahogyan odafordulok, és ezek így a másodpercnek, ha nem tudom én, a töredékei, de valami sejtésem lesz arról, hogy mi is ez a Szentlélek. És még egy dolog a Szentlélekkel, hogy ez egy óriási kegyelem, hogyha egyszer legalább az életben az ember megtapasztalja azt, hogy hát most várta és megérkezett. Ugye most vagyunk pünkösd után, és hát Budaörsön szintén most volt egy ilyen pünkösdváró este, szombat este, kint a hegyen. Ott voltunk páran, legalább 3 óra hosszát imádságban. És amikor abban a 3 óra hosszában legalább egy olyan momentum van, amikor az ember azt érzi, hogy hú, ez lehet, hogy az, akkor ez egy olyan élmény, ami semmihez nem fogható. És azt gondolom, hogy igen, ez az a kicsi rés, ahol abba a szeretet kapcsolatba, vagy abba a Szent Háromságba picit bekukkanthatunk, ami majd egyszer hát sajátunk lesz, hogyha eljutunk a mennyei hazába.
Én azt gondolom, hogy az elmondottak alapján minden kedves hallgatónak talán egy nagyon kicsit sikerült közelebb jutni ahhoz, hogy saját magunk életét is belehelyezzük a Szent Háromság titkába, hiszen minden ünnep, minden hittitok az nem egy önmagában létező valóság, az pontosan azért van, hogy mi emberek, akik éljük ezt a földi életünket, a hittitkokon keresztül, az ünnepeken keresztül közelebb kerüljünk a Teremtő Istenhez, és ezt különböző formákban tehetjük meg, akár úgy is, hogy egy-egy hittitok, ami számunkra egy különlegesen fontossá válik, akár a Szent Háromság, ahogy mondta az egyik hívő, egy találkozásunk alkalmával, hogy ő mindig, amikor a családban széthúzás van, akkor arra gondol, hogy akkor a Szent Háromsághoz hasonlóan újra kell teremteni az egységet, hiszen a Szent Háromságban megvan az egység, és megvan ugyanakkor mégis az a fajta különleges megnyilvánulás az emberek felé, amit mi tapasztalunk a Teremtő Atya, a Megváltó Fiú és a Megszentelő Szentlélek felől, de hogy közöttük egy igazi harmonikus egység, és ahogy Enikő is mondta, egy nagy szeretet uralkodik. Ugye ennek a Szent Viktori Richard nevű gondolkodónak volt pontosan ez az elmélete, hogy igazából a Szent Háromság titkát azt a szeretet kapcsolaton keresztül lehet megérteni. Nem sokkal könnyebb egyébként az Úrnapjának sem a megértése, Szerencsére azért egy olyan hittitokról van szó ebben az esetben, ami az egész liturgiánknak a lényegét adja, hiszen úrnapján mondhatjuk azt, hogy mint egy még egyszer megismételjük az utolsó vacsorát, az úrnapján, ami a középkorban indult el úgymond hódító útjára, a hozzá kapcsolódó körmenettel, hogy gyakorlatilag újra megünnepeljük azt a maga teljes pompájában, hogy Jézus Krisztus titokzatos módon a kenyér és a bor színében közöttünk van. Én most azt szeretném tőletek kérdezni, hogy az úrnapi körmenetek, amelyeket biztosan már átéltetek sokszor, ezek jelentenek-e szerintetek valamit, valami többletet, valami pluszt, túl azon, hogy ahogy az egyik kis hittanos mondta, éppen az első áldozásra készülve, ilyen kis beszélgetés szokott lenni, ha nem is vizsgálnak, nevezzük ezt, és azt mondta, hogy hát úrnapján azt csináljuk, hogy kivisszük Jézuskát, megsétáltatjuk. És hát valóban így van, kimegyünk körmenetre, visszük az oltári szentséget, és a gyerek nagyon jól megragadta a lényeget, hogy kivisszük az emberek közé. Már hogyha olyan helyen járjuk a körmenetet, ahol vasárnap, az ünnepnek a napján arra jönnek idegenek. Az a templom, ahol én szolgálok, egy szeretett otthon mellett van tulajdonképpen egybeépítve vele, és az nagyon, nagyon szép szokás, hogy az idősebbek olyankor kijönnek, kihozzák őket, vagy éppen jönnek a látogatók, akik egyébként nem valószínű, hogy járnak templomba, és akkor kíváncsian megállnak, hogy ugyan mit is visz a papa kezében. Tehát valóban ezeknek a körmeneteknek, a négy sátornál való megállásnak, és ezáltal az eukarisztia tiszteletének, imádásának van ma is, én azt gondolom, jelentősége, de ti, mint különböző egyházközségekhez tartozók, hogyan tapasztaljátok meg, és hogyan látjátok ezt?
Hát én megint csak a budaörsi tapasztalatomat tudom hozni. Szerintem egy Magyarországon híres körmenetünk van. Olyan pompás virágszőnyeg, olyan pompás négy oltár, az, amit az én egyház közösségem megépít erre az alkalomra, hogy tényleg csodájára járnak. És sokszor fölvetődik a kérdés így laikusok részéről, hogy hát minek ez a pazarlás, hogy ennyi virágot oda hozni, és hát úgyis csak végig mennek rajta, és akkor ezt így szétdúlják, és mindig azt szoktam gondolni és mondani is, hogy hát nincs az a pompa, amivel föl lehetne érni ahhoz a nagysághoz, amiről beszélünk. És megint csak ugye hát a laikusnak a, hogy is mondjam, csak a, én szerintem a korlátozottságából adódik ez a fajta kérdésfeltevés, aki nem ismeri, aki nem tudja, aki nem is sejti ezt a titkot. És ugyanezt gondolom egyébként a gyönyörű pompás székesegyházakról is, hogy nincs az a pompa, ami felérne azzal a nagysággal, amiben mi hiszünk. Úgyhogy én nagyon nagy lelkesedéssel készülök minden évben ezekre a körmenetekre. Mindig végig szoktam fotózni, hogy egy kicsit meg tudjam még őrizni, utána is meg tudjam mutatni, és hát igen, utána össze szoktuk gyűjteni azokat a virágokat, és elvisszük, és hát még otthon tudunk belőle egy kis ízelítőt adni, tehát az ünnepnek a hangulatából a családunknak, vagy mi magunknak még a következő héten, úgyhogy számomra egy nagyon-nagyon kedves ünnep az úrnapja.
Közben jegyzeteltem, ugye én a felvonulásról beszélnék egy kicsit, hogy igazából az egyház nagyon-nagyon jól tudta azt, hogy a közösségeket hogyan kell formálni, és hogy hogyan kell identitást teremteni. Tehát az, hogy mi felvonulunk, az, hogy egységet mutatunk, az egy identitásteremtő is, és nagyon kell vigyázni, hogy nehogy elfelejtsük ezeket a hagyományainkat, mert manapság egészen más felvonulások, és ugye divatba jöttek ilyen formában, és bocsánat, hogy ilyen profán módon összekötöm, de azért érdemes látni, hogy az egyháznak milyen fantasztikus tapasztalata van, mind kommunikációban, mind közösségszervezésben, és hogy nekünk ilyen formában nem szabad elengedni, kiengedni, félváról venni, például akár ezt az ünnepet is. Tehát, hogy azáltal, hogy belülről élem meg a hitemet, és hogy azokkal a sztereotípiákkal szakítani kell, hogy a hitet azt az ember csak mondjuk a négy falon belül gyakorolja, és így tovább. Tehát amikor kimegyek, akkor nyilván én valamit képviselek, az identitásomat megvallom. Persze nagyon kell vigyázni, hogy utána, hogyha én magamra egy pólót felveszek, hogy én keresztény vagyok, hogy úgy is viselkedjek, hogy méltó legyek ennek a pólónak a viseletére. Viszont ezek az ünnepek, ezek valahogy ebben a modern korban így le is horgonyozzák ezeket a témákat. Tehát azért gondoljunk bele, hogy hogy akkor, amikor olyan hihetetlenül gyorsan a navigáció A-ból B-be elvisz, hogyha ilyenkor lezárnak egy-egy utcát, és akkor akár az autósok megállnak adott esetben, akár én is lassan vonulok, akkor ennek micsoda jelentősége van azon túl, ugye, hogy a hit dimenziójában, a mindennapi életben is hihetetlenül fontos, úgy gondolom. És itt, hogyha a pazarlás merül föl, akkor talán az is, hogy vannak olyan dolgok, amelyek fizikailag nem fognak értéket visszahozni, de mégis érdemes rájuk áldozni. És akkor már tényleg egy utolsó gondolat, hogy én sokat foglalkozom a mesterséges intelligenciával, és ott azt látjuk, hogy csak a racionalitás uralkodik, tehát, hogy A-ból B-be gyorsabban eljutni, egy feladatot egyszerűbben, olcsóbban megvalósítani. Egy ilyen digitalizált korban, hogyha rosszul csináljuk, akkor a szépségnek például nem lesz jelentőség, egy gép nem fogja sohasem megérteni, hogy miért kell mondjuk virágokat szórni, vagy vinni, vagy idézőjelben ugye elpazarolni, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni, az emberi mi voltunk megmaradjon ilyen formában is.
Olyan jó volt most hallgatni benneteket, mert én a körmeneteknél valahogy azt érzem, hogy a legeslegfontosabb az, hogy mi megy elől. Tehát, hogy ott azért megmutatjuk, hogy mi a lényeg, és hogy mi mit követünk. Tehát olyan gyönyörűen felépül ez az egész, és hogy igen, mi közösséget alkotva megyünk, és vonulunk egy határozott céllal, és valami egyértelmű értéket követve. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a világnak megmutatva. És nekem személy szerint nagyon sokat segít az, hogy a világba kilépve. Mert számomra is a templom az valami védettséget, biztonságot, valami olyat jelent, valóban az Istennel való találkozást, elmélyülést hordozza. De megint csak, ha kilépek és ezt kiviszem, akkor nekem is segít abban, hogy ez nem kell, hogy csak a templomhoz kötődjön, és igen, én is azt gondolom, hogy egy kicsit így a misszionálásnak ez egy ilyen nagyon kézzelfogható eszköze és módja, hogy megmutatom magam is a világnak, azt is, hogy én hová tartozom, és hogy a világ is láthatja azt, hogy vannak, akiknek ez ennyire fontos. Valahogy az pedig, hogy mennyi virág fogy el, vagy azzal aztán mi történik, erről pedig azt gondolom, hogy milyen jó, hogy ennek a kisgyereknek a szájából elhangzott, hogy nála hogy csapódik le, és hogy fogalmazódik meg, hogy ez valóban az Isten által teremtett dolgokat próbáljuk visszaadni, valami nagyon keveset, valami egészen egyszerűt, és azt gondolom, hogy ez is inkább nekünk segít, hogy mint ahogy a kisgyerek viszi oda számára értékes dolgokat, hogy mi ezt tudjuk adni, és ezt nagyon nagy szeretettel adjuk, és ez már a mi mértékünk szerint számolatlan, és valahogy meg tudjuk mutatni azt, hogy mi ennyire nagyon szeretünk, egy picit akár tényleg kisgyerek módjára is, és hát biztos vagyok benne, hogy ez nagyon drága és értékes az Isten szemében, de hát valahol tényleg azt adjuk vissza, amit tőle kaptunk, és annak egy nagyon pici kis szeretét.
Azt gondolom, hogy a végére maradt ünnepről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen mintegy lezárja az Úr ünnepeit az évközidőben, itt a húsvéti időszakot követően a Jézus szíve ünnepe, és az különleges mindannyiunk számára, hogy azért nagyon sok helyen, vagy mondhatjuk azt, hogy a legtöbb katolikus templomban megvan még a hagyománya is, maradjon is meg az első pénteknek, és külön most ebben a 2024-es esztendőben az első péntek az egyben a Jézus szívének a főünnepe is. Azt gondolom, hogy a legtöbben a rádióhallgatók közül tudják, hogy ehhez a csodálatos ünnephez nem is annyira a teológiai mélységeket kell hozzátennünk, hanem sokkal inkább azt, hogy ehhez egy ígéret kapcsolódik. A lakok Szent Margit, aki a Jézus szíve tisztelet fő terjesztője volt, látomásában kapta azt az ígéretet, hogy aki a nagy kilencedet elvégzi, kilenc egymás követő első pénteken hozzá szentmisén való részvétel és szentáltozás, az élete végén is megkapja azt a lehetőséget, hogy az Úrral való találkozás, a szentséggel való találkozás az meglegyen, és úgy költözön el az örökké valóságba. Éppen néhány nappal ezelőtt beszélgettünk az egyik felnőtt csoporttal erről az ünnepről, és többen voltak közöttük, idősebbek, akik már nem egy, hanem akár 10 vagy 12 nagy kilencedet is végeztek, és nehezen akarták elmondani, valahogy egy kicsit szégyenlősek voltak, de aztán utána előjött az, hogy hát tulajdonképpen ez az ígéret, mondhatjuk azt, hogy természetes módon úgy teljesedik be, hogy aki rászánja magát, hogy 9 egymás követő első pénteken elmegy, az utána valószínűleg meg fog maradni a havi szentgyónások elvégzésénél. Másik pedig a természet fölötti sík, ami ugye a legfontosabb számunkra, hogy aki valóban képes arra, hogy idejéből, energiájából a szentgyónásnak a mondjuk így a kellemetlen részével való találkozás, hiszen be kell vallani a bűnöket, és így tovább, ez azért nem mindig egyszerű az ember számára, ezekkel leküzdve megtegye ezt a nagy kilencedet, annak valóban lesz olyan kegyelmi háttere, kegyelmi alapja, amely valóban nem fogja őt hagyni, hogy Jézus nélkül menjen Jézushoz, hogyha fogalmazhatunk így szabadon. Ti hogyan gondolkodtok Jézus szíve tiszteletről és a nagy kilencedről?
Azért kezdem én, mert görögkatolikusként a Jézus szíve tisztelet az inkább ugye római katolikus részről ismerős nekem, viszont ehhez is kötődik egy nagyon erős gyerekkori élményem, hogy egy fantasztikus Jézus szíve kép van rögtön a bejáratnál, ahová én gyerekkoromban minden vasárnap jártam, és hogy ennek a tisztelete, tehát ott volt egy térdeplő, és amikor én már hosszúnak éreztem a szertartást, akkor oda mehettem, és imádkozhattam a különböző szándékaimért, hogy mégiscsak a templomba maradva jobban érezzem azt, hogy tényleg miért jöttünk, és bírjam úgymond a szertartás végig, és én ezt a képet nagyon-nagyon sokat néztem, és nagyon-nagyon sokat merítettem is abból, hogy ott a szíve ugye nagyon kézzel fogható módon ábrázolva, és közben pedig árad belőle valami, ami engem megszólít, ami vonz, aminek a segítségével valóban kapcsolódni tudok, úgyhogy nekem ez a legfontosabb emlékem, és ugye annyira természetesnek tekintettem, hogy ez ott van, hogy aztán érdekes volt felfedezni azt, hogy egyébként azért ez sokkal inkább a római katolikus templomokban van jelen.
Én a kilencedhez kapcsolódnék, hogy az egyik kalapom az a neveléstudósé, és itt az ismétlésről, amit mondtál, atya, nagyon-nagyon fontos, ehhez szeretnék kapcsolódni az ismétléshez. Az embert annyi impulzus éri, annyi inger éri nap, mint nap, hogy nagyon gyakran megfeledkezik a legfontosabbakról, hogy hogyan viselkedjen, hogyan éljen. Ez ilyen furán hangzik most, amikor beszélgetünk, akkor teljesen egyértelmű, abban a pillanatban az ember kimegy az utcára, nem adják meg neki a jobbkész szabályt, akkor lehet, hogy már rögtön ugye, hát nem úgy kezeli a helyzetet, mint kellene, és pont ezért kellenek ezek az ismétlések, hogy mindig is egy ilyen környezetben éljünk, és mindig is tudjunk koncentrálni arra, ami a legfontosabb, és hogy ez egy jó szokássá váljon valami. A Szent Szív kapcsán pedig ugye nagyon izgalmas, főleg ennek az ábrázolása ilyen módon, tehát ez sokkal... Figyeljük meg, hogy az egyházban nagyon kevésszer szerepel mondjuk a szervként mondjuk az agy, mert hogy mindent a lélekről, meg mindent a... Még a lelket is ugye a szívvel fogjuk azonosítani, tehát az érzelmekkel, és nem a megértéssel, holott mondjuk az egyháztanítók nagyon gyakran a megértés kapcsán voltak képesek ugye megvilágítani különböző titkokat.
Azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy titok, hogy csak tapogatózhatunk, hogy mi is ez. Talán úgy lehetne jól megragadni, hogyha arra gondolunk, amikor mondjuk valaminek igen nagy tétje van az életünkben, és olyan hevesen dobog a szívünk, vagy elszorul a szívünk, vagy kalimpál a szívünk, mert hogy az az áldozat, amit az Isten fia értünk vállalt, az azt gondolom, hogy szavakkal ki nem fejezhető. Valahogy itt a szívünk tájékáni érzés az, amivel valamilyen sejtésünk lehet erről a nagyon nagy titokról. És hát a Szent Kilencedet végigcsinálni, az mennél fiatalabb az ember, annál nagyobb áldozat, azt gondolom, de egy olyan áldozat, ami a lényeghez, tehát ehhez a nagy titokhoz közelebb segít, vagy közelebb visz. Úgyhogy ha valaki ráveszi magát, akkor nagyon-nagyon sok tapasztalatot, jó tapasztalatot szerezhet, és adhat magának egy lehetőséget, hogy valamit megsejtsen ebből a titokból.
Én is bízom benne, hogy a három ünnep kapcsán való beszélgetésünk során a kedves hallgatók is megsejtették, és egyre közelebb érzik magukhoz ennek a három ünnepnek, Szent Háromság vasárnapjának, az Úrnapjának és a Jézus szíve tiszteletnek a valódi igazi katolikus keresztény jellegét.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűz Zoltánnal és Szűke Milinte Enikővel. A műsort Kolesszel Krisztián szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.